A mi virágvasárnapi konfirmáció ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 398-as számú dicséretünket keressük meg és énekeljük. 398-as számú dicséretünknek mind az öt versét. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen az ünnepi vasárnapon. Köszönjük a virágvasárnapban felvállalt utat, amelyet értünk jártál. És köszönjük annak a csodáját, hogy ennek a nyomán újból és újból bizonyságtévők születnek, akik megismernek téged, a te hatalmadat. Ennek a közös ünnepe lett a mai, és köszönjük, hogy idehozhattuk fiataljainkat, gyermekeinket, hogy szorongó szeretettel kísérjük az ő életüket. Szeretnénk hálát adni, hogy eddig gondot viseltél róluk. Olyan rég volt, amikor a keresztségben kapták az ígéretet, hogy velük leszel minden napon a világ végezetéig, és mégis annyira kevés telt el abból az időből, amelyre ez az ígéret vonatkozik. Hisszük, hogy ma is ezt megújított számukra és számunkra. Így kérünk, hogy légy itt velünk. Áld meg ünnepi istentiszteletünket, engedd, hogy a te ígédet tudjuk hallani. Engedd, hogy a te igéd tudjon bennünk munkálkodni, és formáld ezáltal az életünket. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 165. dicséretünket énekeljük, És közben jelzem, hogy mivel nagyon sokan vagyunk, és rohamosan fogyni fog a levegő, nyugodtan lehet ablakokat még nyitni az istentisztelet folyamán. A 165. dicséretünknek az első versével készüljünk az ige hallgatására és annak hirdetésére. 165. dicséretünk, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten ígére figyeljünk, ahogy megszólít bennünket ezen az ünnepi vasárnapon. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvasom a mai napra jelölt újszövetségi ige szakaszból, egyetlen rövid részéből, a Márk evangéliumának a 14. fejezetéből az 50., 51. és 52. verseket. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, de őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva mezítlenül elmenekült. Kedves ünneplő gyülekezet, ünneplő fiatalok, kettős ünnep ez a mai, mint ahogy ez számunkra most már világossá lett. Virágvasárnap van, egyházi időszámításunk szerint, ilyenkor nagyon sokszor, és talán a legtöbb templomban ezen a vasárnapon is elhangzott, vagy elhangzik a klasszikus virágvasárnapi történet, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, Szamárháton. Nekünk évek óta gyakorlat a gyülekezetben, hogy a konfirmáció ünnepét is erre a vasárnapra tesszük, és úgy éreztem, hogy a napi igében van egy olyan üzenet, amit most szívesen elmondok fiataloknak, szülőknek, családtagoknak, és természetesen a gyülekezetnek is, hogy hogyan ünnepeljük ezt a virágvasárnapot és a gyermekeinknek ezt a bizonyságtételét, amely ma itt az Isten tiszteleten elhangzik. Márk evangéliuma nagyon tömören akarja megfogalmazni mindazt, ami Jézus életének az eseménye volt, a küldetését, mindazt, amit üzenetként hozott. És Márk nagyon sokszor tényleg szűkszavúan, még a szereplők nevét megemlítve, meg sem említve, mondja el ezeket az eseményeket, és itt is találkozunk ebben a három versben egy ifjúval, akinek nincs neve, aki ott van akkor, amikor Jézust elfogják, és amikor a tanítványok már elmenekülnek, ő még akkor is kitart, még jelen akar lenni, követi Jézust, és aztán őt is elfogják. A legtöbb biblia magyarázó azt mondja, és a hagyomány is erre épült fel, hogy maga az evangélium szerzője láttatja önmagát ebben a jelenetben, névtelenül, alázatosan. Szeretnék ebből a három versből kiindulva három rövid gondolatot mondani, amely meghatározza az életünket, és ezeknek a fiataloknak is az életét, és a mostani ünnepünket. Úgy kezdődik ez a rész, hogy Jézust már elárulják, Jézus mellett már kardoskodtak a tanítványok, Péter kiránt egy kardot, a hatalmas nagy küzdelemben, amit ő Jézusért végez, egy fület sikerül levágnia, miután Jézus rászól, és azt mondja, hogy hagyd. És a tanítványok látják, hogy tehetetlenek, ezt a helyzetet nem lehet megmenteni, és sorba elmennek, mind elmenekülnek. Elhagyták őt, de egy ifjú. És innen jön az a történet rész, amit egy kicsit a fiataloknak is célzok, de mindannyian jól fogjuk érteni. Három de szócska húzódik meg, vagy három ilyen ellentmondás ezekben a versekben, és azt hiszem, hogy az ő életüket ismerve, szülőként, nagyszülőként, családtagként nagyon jól tudjuk, hogy az ő korszakuk pontosan erre épül. Erre a kifejezése, hogy de. Ez az örökös vita otthon. Ez az örökös ellenkezés. Ez az, ami benne van az ő életükben, hogy nem fogadnak most el semmit. Nekik nem mondja meg senki, hogy mi az igaz. Nem mondja meg senki, hogy mi a jó. Nem mondja meg senki, hogy mit kell fölöltözni. Nem mondja meg senki, hogy mit kell csinálni. Ez az a korszak, amelyre azt mondják a szülők, hogy remélem, hogy kinövi. Remélem, hogy túl leszek rajta. Ez az a tinédzser korszak, amivel nem tudunk mit kezdeni. Szülőként sem, nevelőként sem, tanárként sem. Mindenki arra törekszik, hogy éljük túl. Higgy el a gyülekezet, és higgyék el a felnőttek is, hogy a gyermekek is ugyanígy, vagy a fiatalok ugyanígy érzik, hogy csak éljük túl. Az ő olvasatukban is erről van szó. Ez a de mégis valahogy nem csak ezzel a negatív, nem csak ezzel a nehezen kezelhető helyzettel érkezik meg az életünkben, hanem azért úgy rájuk nézünk, és valamit mégis látunk benne, ami tetszik. Annak ellenére, hogy ellenkezik velem, annak ellenére, hogy nem azt csinálja, amit én mondok, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy sokkal tapasztaltabb vagyok, és ezt szívesen átadnám neki, és neki erre még sincs szüksége, és el akarja lökni. Lehet, hogy ez idegesítő, lehet, hogy ez elviselhetetlen, lehet, hogy kiakadunk tőle, de valahol a lelkünk mélyén azt mondjuk, hogy de bennük van az élet. Bennük van az, amiről én sokszor már lemondtam. Nekem hiányzik az életemből ez a de. Én elfogadom már azt, hogy arra megyek, amerre sodor az élet. Arra megyek, amerre nyílnak a lehetőségek. Én nem ellenkezem már, én nem küzdök már. Én felfogom azt, hogy vannak erőmet meghaladó dolgok, és sokszor talán még hamarabb is leteszünk ezekről a dolgokról, mint hogy meghaladná az erőnket. És ez valahol bennük mégis tetszik. Ez valahogy bennük mégis megvan, és ebben a történetben is azt olvassuk, hogy a tanítványok, akik ismerték Jézust, akik kitartottak mellette, akik megvallották, hogy kinek tartják, ők maguk mondják azt ebben a helyzetben, hogy nincs mit tenni. Megyünk akkor a magunk útján. Itt már Jézus mellett nem lehet küzdeni. És erre van valaki, egy ifjú, aki azt mondja, hogy de én még követem őt. Egy kicsit hadd tegyem bele azt is, hogy nagyon sok velük egykorú fiatal van, de kevesen mondják azt, hogy de én ezt végig csinálom. És eljutok odáig, hogy itt leszek egy gyülekezet előtt, és vallást akarok tenni arról, amit megtanultam, amit megértettem, amit megéreztem. A második de nincs szavakban megfogalmazva az igébe, de benne van a feszültségben, mert a következmény nem elkerülhető. De őt is elfogták. Igaza lett a tanítványoknak, igaza lett a szülőnek, igaza lett a felnőttnek. Ez sokszor nehéz beismerni, fiatalként azt mondani, hogy igen, apám, neked volt igazad. Erre azért kell várni még egy 10-15 évet legalább. És elismerni azokat a küzdelmeket, amiket tényleg a másikért tettem, hogy tényleg érte tettem, és ezt most már érzi, ezt tudja. De azt is nagyon jól érezzük, hogy ennek a történetnek a valóságát nem lehet elkerülni, de őt is elfogták. És ennek van egy olyan nagy üzenete, ami arról szól, hogy tudjuk jól, hogy nem lehet úgy megnyerni az életet, hogy nincsenek közben elvesztett csaták. Tudjuk nagyon jól, hogy ez nem egy diadalmenet. Tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg küzdelem van, rengeteg fájdalom, rengeteg rosszul eldöntött dolog, rengeteg olyan élethelyzet, amiben én magam kevés vagyok és megrekedek. És ezért féltjük a gyermekeinket. És ezért van bennünk az a szorongás, hogy de én tudom, fiam, hogy ennek mi a következménye, és te miért nem akarod elhinni. De a saját útját úgy látszik, neki is járni kell, és meg kell tapasztalni. Itt szeretném bekapcsolni a virágvasárnap történetét, ahol Jézus, miközben újonganak és várják az ő bevonulását, maga sír. Jézus azért sír, mert tudja, hogy az ember gondolata az nem az Isten gondolata. Hogy az a gondolat, amellyel én mindig mindent szépnek és jónak akarok elképzelni, az nem mindig így valósul meg. Jézus nagyon jól érzi ezen az úton, hogy a kereszt nem elkerülhető dolog. És ezt mi is érezzük a gyermekeinkkel kapcsolatban is. Hogy ezek még ott várják őket. Még bőven nincsenek benne. De őt is elfogták. És mi lesz akkor most? És van egy nagyon szép csavar ebben a történetben, amikor azt írja a Szentíró önmagáról, mert így mondtam az elején, hogy ez a saját bizonyságtétele, akkor fogta magát, kibújt a ruhájából, és mezítelenül elszaladt. Akkor inkább otthagyta azt az inget, mert most már ő is rájötte, hogy ez egy szorongató helyzet, és az élet ennél több. Ezt nem lehet csak így odadobni. Ezt Jézus sokszor elmondta tanítványoknak, hogy higgyétek el, hogy nem kell velem meghalljatok, nem kell velem együtt szenvedjetek. Én csak azt kérem, hogy kísérjetek el oda az út végéig, ahol aztán én hozom meg ezt az áldozatot. És valahol ezt mi is felismerjük aztán az életünk egy-egy pillanatában, hogy Isten nem azt kéri tőlünk, hogy mi mártíromsággal odadobjuk magunkat csak azért, hogy mi is felmutassuk, hogy tudunk szenvedni, vagy tudunk nagy dolgokért kiállni. Vannak dolgok, amikért csak Isten tud harcolni, ott nem kell föláldozd magad. És ez a fiatal ember ott hagyja az ingét, és valami olyasmit jelent ez számomra, hogy néha mi is rájövünk egy-egy küzdelemben, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. El kell veszíteni ahhoz, hogy az élet az enyém legyen. Megvannak mindig az elveink, ahogy most nekik is megvannak, ami benne van az ő korosztályi sajátosságaikban, de egyszer ők is el fogják veszíteni, és azt fogják mondani, hogy túl sokat gondoltam magamról, és tényleg nem vagyok annyi. És lehet, hogy rá fogok jönni arra is, hogy az én bölcsességem kevés. Érdekes és jó dolog meghallgatni mások tanácsát is. Vagy odafigyelni Istenre, akinek a tanítása egészen más dimenziókból szólít meg engem, és elmondja azt, hogy amire én képtelen vagyok, hogyan válhatok képessé. Ő az ingét elhagyta és elmenekült. És rájött egy ilyen kulcsfontosságú dologra, hogy sokkal többet ér az az élet, ami ott van az Isten kezébe, mint az, amiben én beöltöztetem magam. Amit én magamra aggatok, ami az én tervem, az én elképzelésem, az én gondolatom, megvalósítási szándékaim, ezeket lehet sokszor veszni hagyni. Cserébe azért, hogy az az élet, amely az Istentől kiindult, az megmaradjon. És azt az Isten tovább tudja vezetni, mint ahogy az övékét is tovább szeretné vezetni. Itt van 19 fiatal most, és az ő életükben ezt a hatalmas ellentmondást szeretném most a javukra fordítani. Amikor azt mondják, hogy de, és nem csak úgy vitatkoznak, és nem csak úgy mást akarnak, hanem arra is azt mondják, hogy itt van maga a világ a sok kihívásával, a sok kísértésével, a sok ígéretével. Ma 19-en azt mondják, hogy de nem a világ határozza meg az életünket, mert nem a világ kezében van minden hatalom, hanem az, amit ők a keresztség óta hordoznak az életükben, ígéret, az most megerősödik. Jézus, aki azt mondja magáról, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, jelent meg nekik, hívja őket tovább erre a követésre, erre az útra, és ők sokakkal ellentétben ezt most választották. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell őket többet tanácsolni, nem kell őket segíteni, mert bőven rájuk fér. Én is azt szeretném kérni a gyülekezettől, azt szeretném kérni a szülőktől, keresztszülőktől, családtagoktól, hogy segítsenek tovább igazgatni az életét, és engedjék, és támogassák azt, hogy itt gyülekezeten belül is tudjuk tovább hordozni az ő életüket, pont azért, hogy az az élet az megmaradjon, és megkapja azt a legnagyobb ajándékot, amelyet Isten maga ígér, az örök életet. Ezekkel a gondolatokkal vagyunk most ezen az ünnepi alkalmon együtt. Három részből áll az Isten tiszteletünk, ez az első rész az ige hirdetésről szólt, és arról az útra valóról, amivel elindítjuk őket. A második részben lesz az ő ünnepi kikérdezésük és bizonyságtételük, és a harmadik részben pedig az úrvacsora osztásra kerül sor. Legyünk imádságos résztvevői az Isten tisztelet további részének is. Csendesedjünk el most imádságra, és mindenki a maga imádsággal hadd kapjon lehetőséget arra, hogy odaáll Isten elé.